Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert örökké tart szeretete. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünket a 25. Zsoltárunk első versének eléneklésével kezdjük, így fennállva, majd helyünket elfoglalva folytassuk a második verssel. Hallgassuk meg Isten igéjét, ahogy a Zsoltárok könyve első fejezetéből szól hozzánk.
Boldog ember az, aki nem jár a gonoszok tanácsa szerint. Nem áll meg a bűnösök útján, és nem ül a csúfolódók székébe, hanem az Úr törvényében gyönyörködik, és az ő törvényéről gondolkodik éjjel és nappal. Olyan lesz, mint a folyóvíz mellé ültetett fa, amely idejében megtermi a gyümölcsét, és nem hervad el a levele, és minden munkájában eredményes lesz. Nem úgy a gonoszok. Ők úgy járnak, mint a polyva, amelyet szétszór a szél. Ezért nem állhatnak meg a gonoszok az ítéletkor, és a bűnösök az igazak gyülekezetében. Mert ismeri az Úr az igazak útját, a gonoszok útja pedig elvész. Jöjjetek testvérek, imádkozzunk! Mennyei édesatyánk, a Jézus Krisztus által köszönjük neked ezt a pünkösdi ünnepet. Köszönjük azt, hogy itt lehetünk a te házadban. És köszönjük ezt a konfirmáció ünnepet is, hogy megengedted számunkra ezt a gyülekezeti ünnepet. Köszönjük, hogy itt lehetnek a fiatalok, akik fogadalmat készülnek tenni te melletted. Olyan csodálatos ez, hogy te pontosan ismered a boldog élet titkát, és elénkbe is adtad a te igédben. Olyan jó az Uram, hogy olvashatjuk a te igédben, hogy mi a boldogság. És olyan jó az Uram, hogy te ezt nekünk nem akarod eltitkolni előlünk, hanem valóban azt akarod, hogy megértsük. Add Uram, hogy ezek a fiatalok is megtapasztalhassák, hogy mennyire szereted őket, hogy egy csodálatos életet készítettél számukra. Olyan jó az Uram, hogy a gyülekezetben láthattuk őket itt felnőni, hogy itt lehetnek a közelünkben. Könyörülj rajtunk, Uram, hogy tudjuk őket tovább segíteni. Könyörülj rajtunk, hogy ne a bűneinket lássák meg elsősorban, hanem azt, hogy szeretjük egymást, és hogy szeretünk téged, Urunk. Légy így közöttünk, te áld meg ezt a mai alkalmunkat is. Te légy az ige hirdetőjével és hallgatóival egyen-egyenként, hogy tudjunk rád figyelni, és úgy könyörögjünk, hogy valóban egy szívvel lehessünk te előtted. Kérünk, Urunk, hogy így légy a te szent lelked által közöttünk. Amen.
A bűnbocsánat evangéliumát Mikeás próféta könyvéből olvasom, a 7. fejezet 18. és 19. verseiből. Nem tartja meg haragját örökké, mert abban telik kedve, hogy kegyelmet ad. Újra irgalmas lesz hozzánk, eltapossa bűneinket, minden vétkünket a tenger mélyére dobja. Amen. A 225. dicséretünk 6. versét énekeljük el. Istenünk igéjét az előbb felolvasott szakasz egyetlen verséből olvasom újra, a Zsoltárok könyve első fejezetének 3. versét. Olyan lesz, mint a folyóvíz mellé ültetett fa, amely idejében megtermi gyümölcsét, és nem hervad el a lombja. Minden sikerül, amit tesz. Amen. Foglaljunk helyet. Szeretettel Köszöntöm a gyülekezet minden tagját, minden kedves vendégünket, és elsősorban a konfirmandusokat, fiatalokat és kicsit idősebbeket, akik a mai napon köteleződnek el Jézus Krisztus mellett. Kedves konfirmandusok, az első üzenetem az, hogy ne izguljatok. Szombat délután a vizsga már megtörtént, és nagyon szépen válaszoltatok a feltett kérdésekre. Most már nem ronthattok el semmit. Ha nem estek el a saját lábatokban, akkor minden a maga rendjén fog menni. A mai nap az ünneplésről szól. Megünnepeljük, hogy az elmúlt egy évben megismertétek Jézus Krisztust, mint Urat és Megváltót, és hogy a mai napon tesztek egy ígéretet mellette, hogy valóban őt tartjátok uratoknak és megváltótoknak, és őt szeretnétek követni egész életetekben. Ennél nagyobb ünnep nem történhet. Ez nagyobb, mint egy születésnap, nagyobb, mint egy esküvő, hiszen az Istennel való kapcsolatunkról van szó. A felolvasott ige olyan, minthogyha három felkiáltó jelet tennénk a döntésetek mellé, így jelezve, hogy jó döntést hoztatok. Maga a Zsoltár arról beszél, hogy ennek a döntésnek azért van jelentősége, mert ezáltal válunk boldog emberekké. Aki az Isten követője, az boldog ember, összefoglalva az egész Isten tiszteletnek az üzenetét. És ezt szeretném most egy kicsit bővebben kifejteni, bár már most jelzem, hogy rövidebb leszek, mint szoktam, mert egy hosszú Isten tiszteletre számíthatunk, és mindennek bele kell férnie. Először a boldogsággal kapcsolatban az ember kétféle állapotára szeretnék rámutatni. Ezek közül az egyik a teremtettségbeli állapot. Isten egy olyan világot teremtett, amelynek minden lakója, és főként a hozzá legközelebb álló ember maradéktalanul boldog volt. És ennek a boldogságnak három területét is elénk tárja a Biblia. Az egyik terület az Istennel való kapcsolat volt, amiben az ember megtalálta a boldogságot. Ezt olvassuk: meghallották az Úristen hangját, amint szellős alkonyatkor sétált a kertben. Ez volt az Isten szokása, hogy szellős alkonyatkor sétált a kertben. Ha már láttatok kicsi gyereket, vagy visszaemlékeztek a saját kisebb korotokra, amikor megláttátok édesanyátokat vagy édesapátokat, mi történt? Kitártátok a karotokat, és szaladtatok feléjük. És amikor átöleltek titeket, és felemeltek benneteket, akkor úgy éreztétek, hogy kerek a világ. Minden teljesült, amit szerettetek volna. Hát amikor az Isten szellős alkonyatkor ott járt az Éden kertjében, akkor az ember is hasonlóan érezte magát, hogy mindenem megvan, mert enyém az Isten. Az ő gyermeke lehetek, szeret engem, és én is szeretem őt. Ez volt minden boldogságnak az alapja. Az ember boldogságának a második jele az emberek egymással való kapcsolatának az öröme. Ezzel kapcsolatban ezt olvassuk: akkor ezt mondta az ember, ez most már csontomból való csont, testemből való test. Asszony ember legyen a neve, mert férfi emberből vétetett. Ezért hagyja el a férfi apját és anyját, ragaszkodik feleségéhez, és ezért lesznek egy testé. Ha valaki esetleg már volt szerelmes, vagy kifejezetten eljutott a házasságig, az tudja, hogy milyen érzés mindez. Megtalálni a páromat, az igazit, akivel kiegészítjük egymást. Hát ennek a felkiáltása hangzott el ebben az igében: ez már testemből való test, csontomból való csont. Ádám extatikus állapotban van, és az a pár év vagy pár hónap, nem tudjuk mennyi idő telt el a bűneset előtt, az egy tökéletes, harmonikus házasságot hozott kettejük számára. És a harmadik területe a boldogságnak a munka. Lehet, hogy most némelyek furcsán néznek, hogy a munka hogyan jelenthet boldogságot, de az volt Ádám és Éva számára, ezt olvassuk: Fogta tehát az Úristen az embert, és elhelyezte az Éden kertjében, hogy művelje és őrizze azt. Az Éden kertjében dolgozni, az már önmagában is kiváltság, mert az egy csodálatos hely volt. Ma el sem tudjuk képzelni, de ha egymás mellé tesszük az utazási irodák legszebb utazási céljainak a fényképeit, az sem volt együttesen sem olyan szép, mint az Éden kertje. Ádámnak és Évának arra volt lehetősége, hogy itt élhettek, és olyan munkát végeztek, ami őket is elégedetté tette. Tehát Isten az egész teremtett világot, de különösen is az embert boldognak teremtette meg. Ez tehát a boldogság egyik állapota, amit beharangoztam, hogy el fogok mondani nektek. Most a másik oldalt is szeretném megvilágítani. Mit mondhatunk el a bűneset óta az emberiség boldogságáról? Amikor az ember úgy döntött, hogy hátat fordít Istennek, vagy más szóval fellázad ellene, a boldogság abban a pillanatban megszűnt. Úgy is mondhatjuk, hiszen biztos nagyon szeretitek a matematikát, hogy egy mínusz egyes szorzó került elé. A boldogságból boldogtalanság lett. És ugyanazt a három területet, ha megvizsgáljuk, akkor ezt látjuk bizonyítva is. Mi történt az Istennel való kapcsolatban? Az örömöt felváltotta a félelem. Ezt olvassuk, az ember és a felesége elrejtőzött az Úristen elől a kert fái között. De az Úristen kiáltott az embernek, és ezt kérdezte, hol vagy? Az ember így felelt, meghallottam hangodat a kertben, és megijedtem. Hát ha ma körülnézünk, hogy milyen az emberek Istennel való kapcsolata, ahogy megszületnek, és ahogy felnőnek, hát azt látjuk, hogy valami hasonló. Bujkálnak az Isten elől. Sokan csak közönösen, de némelyek életében tényleg megjelenik a félelem. A következő terület az emberek egymással való kapcsolata. Ezt olvassuk, az asszonynak ezt mondta, vágyakozni fogsz férjed után, ő pedig uralkodni fog rajtad. Ez egy félreérthető ige, legalábbis a magyar fordításban, ugyanis itt egy nagyon különleges héber költői képpel állunk szemben. Amikor azt olvassuk, hogy Éva vágyakozni fog Ádám után, az nem azt jelenti, hogy szerelmes pillantásokat lövel majd felé. Nem. Ez azt jelenti, hogy át akarja venni majd a családfői szerepet. Ő akarja irányítani a családot. És ezt onnan tudjuk, hogy egy fejezettel később a Bibliában, ahol Káin és Ábel története van megírva, tudjuk, hogy az nem egy kifejezetten szép történet, akkor Isten azt mondja Káinnak, hogy a bűnnek rád van vágyódása, de te uralkodjál rajta. Vágyakozni, uralkodni. Ugyanazt jelenti ebben a szövegkörnyezetben. És ugyanezt olvassuk Évánál, hogy vágyakozni fogsz a te férjed után, de ő uralkodni fog rajtad. Megváltozik a kapcsolat jellege. A korábban harmonikus kapcsolatból uralom vágy alakul ki mind a két oldalról nézve. Lehetne más kapcsolatokat is mondani, nem csupán a férjnek és a feleségnek a kapcsolatát. És végül a boldogtalanságnak egy harmadik területe a munka. A munkával kapcsolatban ezt olvassuk, az embernek pedig ezt mondta, legyen a föld átkozott miattad, fáradtsággal élj belőle egész életedben, tövist és bogáncsot hajtson neked. Ádám korábban végigment az Éden kertjében, alig kellett úgymond valamit tennie, minden csodálatosan termett, minden gyönyörű volt. Most pedig kiűzettek az édenkertből, egész nap robotol, és valahogy azért megszerzi a betevő falatját, de ez egy kemény munka az ő részéről. És manapság is ezt tapasztaljuk, hogy nagyon sok ember a munkára úgy tekint, mint valami szükséges rosszra. Mikor lesz már péntek? Mikor kezdődik a hétvége? Tehát a boldogságnak kétféle állapota van, boldogságra teremtettünk, és ezt meg is tapasztalták őszüleink, de a bűneset óta ez kapott egy -1-es szorzót, és azóta az emberiség a boldogtalanságba süllyedt. Úgy is fogalmazhatunk, hogy van bennünk egy állandó szomjúság a boldogság iránt, és folyamatosan keressük a boldogságot. És most térünk rá konkrétan arra az igére, ami felolvasásra került, az első Zsoltárra, ugyanis ez az ige bemutatja nekünk a boldogság keresésének kétfajta útját. Tehát a bűneset után, miután már elvesztettük a boldogságot, hogyan keressük azt újra? Az első mód, annak ezt a címet adtam, hogy a bűnösök boldogság keresése. Hát kit nevezünk most ebben a szövegkörnyezetben bűnösöknek? Bizonyos értelemben minden ember az, hiszen a bűneset után születünk, tehát eleve bűnösnek születünk, de amikor a Zsoltár bűnösökről beszél, akkor azokról szól, akik az Istennel szemben foglalnak állást. Tehát nem a tetteiket minősíti. Nem azt mondja, hogy ti köztörvényes bűnözők vagytok, akik megérdemlitek a börtönt. Soha nem a tettekről beszél, hanem az Istennel szemben elfoglalt helyzetről, állapotról. Ti hátat fordítottatok az Istennek, és megmaradtatok ebben az állapotban. Lázadók vagytok. Ez az állapototok, ami miatt bűnösök vagytok. A bűnös ember boldogság keresésének a lényege az, hogy az Istent és az Istenből származó boldogságot mindig valami mással próbálja kompenzálni. Tehát ha nincs az Isten jelenléte, ha nincsenek a tőle származó áldások, akkor majd én szerzek valami mást. Ezt a valami mást a Zsoltáros a bűnösök tanácsának és a vétkesek útjának nevezi, más helyen a Biblia pedig bálványként beszél róla. Valami mást szerzünk az életünkbe, amitől a boldogságot reméljük, na ez a bálvány. Néhány bálványt hadd soroljak fel. Mindenki gondolja végig, hogy ezek közül mi az, amivel ő már próbálkozott. Az egyik a hatalom bálványa. Ennek a jelszava befolyással rendelkezem mások felett. Ezt most nem fejtem ki. Sokféle területe van az életnek, mindenki gondolja át, hogy ez a bálvány megkísértette már őt, hogy szeretnénk befolyással rendelkezni mások fölött, és ettől várjuk-e a boldogságunkat. A második az elfogadás bálványa. Ennek a jelszava szeretnek és tisztelnek engem, és én ettől vagyok boldog. A harmadik a kényelem bálványa. Ennek a lényege az életkörülményeim és az élményeim számítanak. Semmi más. A következő a segítés bálványa. Az emberek függnek tőlem, és szükségük van rám. És én ettől vagyok boldog. Az ötödik a szabadság bálványa. Senki semmiért nem vonhat engem felelősségre. Jó dolgom van. A hatodik a teljesítmény bálványa. Elismerik a képességeimet és az eredményeimet. Én vagyok a király. Hetedik a pénz bálványa. Mindenem megvan, anyagilag független vagyok. És a nyolcadik a kapcsolat bálványa. A barátaim, a házastársam, a gyerekeim rajonganak értem. Hát a világ ezeket a bálványokat kínálja nekünk reggeltől estig, a hét minden napján, az év minden hónapjában. És amikor megszülettünk, akkor mi is ebből a kínálatból válogattunk. De mire jutunk ezekkel a bálványokkal? Egy ideig azt érezzük, hogy ezek biztos működnek. Olykor-olykor még úgy is érezzük, hogy tényleg, mintha kaptunk volna tőlük valamit. De egy idő után mindig csalódást okoznak. Jön valaki, aki hatalmasabb nálunk. találkozunk valakivel, aki nem tud és nem is akar szeretni. Az életkörülményeinkben drasztikus romlás következik be. Kiderül, hogy már nincs ránk szükség. Valaki igenis felelősségre von. A képességeink csökkennek, az eredményeink kisebbednek. A javaimat elveszítem, anyagilag függő helyzetbe kerülök. A barátaim, a házastársam, a gyerekeim eltávolodnak tőlem. Ezek a dolgok, amiket bálványoknak neveztem, önmagukban nem rosszak. Ezek mind az élet szépségeihez tartoznak. De ha valaki ezeket Isten fölé emeli, és azt mondja, hogy csak akkor leszek boldog, ha ez vagy az a dolog megvan az életemben, magyarul bálványozom azt a dolgot, akkor ez a bálvány előbb-utóbb mérhetetlen csalódást fog okozni. Lehet, hogy egy ideig azt hiszem, hogy boldoggá tesz, de a végén még mélyebbre süllyedek. Ézsaiásnál a következőt mondja Isten, én tudom megmondani, hogyan boldogulsz, de amit te művelsz, az nem használ neked. Vagy itt az első Zsoltár végén még erőteljesebb a kép, a bűnösök útja pedig semmibe vész. Tehát ez a boldogság keresésének az egyik útja, nagyon jó, ha tisztában vagyunk vele, hogy ez sokszor lelkesítő útnak tűnik, de nem vezet sehova. Nézzük meg a másik utat, az igazak igazság keresése. Kiket nevez a Biblia igazaknak? Azokat, akik hisznek Istenben, hisznek Jézus Krisztusban. Tehát itt sem a tetteink minősítéséről van szó. Nem arról van szó, hogy mi különbek lennénk, jobbak lennénk bárkinél is. Az Istennel kapcsolatban elfoglalt helyzetünket jelzi a Biblia, ismerjük, szeretjük és követjük Isten, ezért nevez bennünket a Biblia igaznak. Az igaz ember boldogság keresésének a lényege az, hogy Istent és az Istenből származó boldogság hiányát, az Istenhez való visszatérés és a vele való kapcsolat elmélyítése által igyekszik helyre billenteni. És ezzel kapcsolatban a következőt olvassuk ebben a Zsoltárban. Az Úr törvényében gyönyörködik, és az ő törvényéről elmélkedik éjjel-nappal. Nagyon fontos ige ez. Az első fele így szól, az Úr törvényében gyönyörködik. Az Úr törvénye, mi az Úr törvénye? Például a 10 parancsolat. Ez egyrészt kötelező ránk nézve, Isten elvárja tőlünk, hogy e szerint éljünk, de nem csak elvárja, hanem ez egyben gyönyörűséget is jelent Isten gyermekei számára. Miért? Azért, mert a törvények Isten jellemét tükrözik. Hadd mondjak néhány példát. Tiszteld apádat és anyádat. Amikor ezt a törvényt olvassuk, akkor azt látjuk, hogy maga az Isten is tisztel. Tiszteli a teremtményeit, odafigyel rájuk, komolyan veszi őket. Nem beszél velük lekezelően, nem alázza meg őket. Az Isten ilyen tisztelettel fordul másokhoz. Vagy ott van egy másik parancsolat, ne ölj. Isten az élet pártján áll. Már az anyaméhben szeretettel formálja meg az embert, testi és lelki egészsége érdekében bármire hajlandó, még a saját életét is feláldozza, ezt látjuk Jézus Krisztus keresztjében. Vagy ott van a következő parancsolat, ne paráználkodj. Mit árul el mindez Istenről? Azt, hogy ő hűséges. Ha ő megígéri, hogy szeretni fog, akkor az még abban az esetben is úgy lesz, ha a vétkeinkkel szomorúságot okozunk neki. Az Isten törvénye gyönyörűség, mert Istent tárja elénk. És azt is olvassuk, hogy az ő törvényéről elmélkedik éjjel-nappal. A törvény nem csak Isten jellemét tükrözi, de azt a csodálatos rendet is bemutatja, amit Isten adott ennek a világnak. Amit ha betartunk, akkor a dolgok jól működnek, akkor szép a világ. Minél sűrűbb a sötétség körülöttünk, annál nagyobb szükségünk van rá, hogy a törvény által elénk tárt szép rend, világossága betöltse a lelkünket. És ez a boldogságnak a valódi útja, a boldogság keresésének és megtalálásának a valódi útja, hogyha Isten személyét újra felfedezzük, ha az ő törvényét a szívünkbe írjuk, és aszerint a rend szerint élünk, amit ő nekünk adott. Ezzel kapcsolatban a következő képet tárja elénk a Zsoltáros, olyan lesz, mint a folyóvíz mellé ültetett fa, amely idejében megtermi gyümölcsét, és nem hervad el a lombja. Kedves konfirmandusok, ha Isten megígér valamit, azt mindig be is tartja. Azt ígéri nektek, hogy ha megmaradtok az ő útján, akkor boldog életetek lesz már itt a földön, és még boldogabb odafenn a mennyben. Arra bátorítalak titeket, hogy keressétek őt minden nap, járjatok az ő útján, és a boldogság nagyon gyorsan be fog kopogtatni az életetekben. Amen. Válaszoljunk Isten igéjére. A 756. dicséretünk első 4 versét énekeljük el. Fennállva imádkozzunk. Urunk Istenünk, olyan jó belegondolni, hogy Te mindent megtettél a boldogságunk érdekében, már eleve úgy teremtettél meg bennünket, hogy a veled való kapcsolatban megtaláljuk mindazt, amire szükségünk van. És köszönjük neked, hogy amikor hálátlanul elfordultunk tőled, Te akkor sem fordítottál nekünk hátat, hanem elküldted erre a földre Jézus Krisztust, aki minden bűnünkért tökéletesen eleget tett ott a kereszten, és megszerezte számunkra a bűnbocsánatot, megnyitotta az utat vissza Te hozzád, akinek a közelében újra rátalálhatunk a boldogságra. Köszönjük neked, Urunk, hogy minden nap szaporítod a benned hívőknek a számát, és köszönjük, hogy itt a gyülekezetünkben is végzed a Te munkádat. Hadd adjunk hálát neked az idei konfirmandusainkért, akik vállalták, hogy egy egész éven keresztül járnak és tanulnak rólad. Köszönjük, Urunk, hogy eljöhetett ez a nap, amikor ünnepélyesen is fogadalmat tesznek melletted. Nagyon köszönjük, hogy őket is a boldogság ígéretével várod magadhoz. Kérünk, hogy légy velük, hadd tudjanak megmaradni a Te utadon, életük minden napján, és hadd lejjenek a Te közeledben igazi, semmi máshoz nem hasonlítható békességet. Nagyon kérünk, Urunk, az egész gyülekezetünkért, hogy ajándékozz meg bennünket a konfirmandusainkra való odafigyeléssel, hogy valóban be tudjuk őket fogadni a gyülekezetbe, a közösségbe, hogy mostantól fogva úgy tekintsünk rájuk, mint akik egyek közülünk. Kérünk, Urunk, hogy légy velünk, és vezess mindannyiunkat a Te utadon. Amen. Egy csendes percben személyes imádságainkat vigyük az Úr elé. Imádkozzunk az Úrtól tanult szavakkal. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Most pedig foglaljunk helyet, és a hirdetések előtt hallgassuk meg az énekkar szolgálatát.
Lehetőséget a gyülekezetben, szeretettel várunk titeket az énekkarba is lehet szolgálni. Fogadjátok szeretettel szolgálatunkat.
Most pedig a konfirmációra készülve az 541. dicséretünk első versét énekeljük.
Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól, hogy tökéletesen megismerjétek az ő akaratát minden lelki bölcsességgel és belátással, hogy élhessetek az Úrhoz méltóan, teljes mértékben az ő tetszésére, és teremjetek gyümölcsöt mindenfajta jó cselekedettel, és növekedjetek Isten ismeretében. Erősödjetek meg minden erővel az ő dicsőségének nagysága szerint, teljes álhatatosságra és örömmel viselt hosszú tűrésre. Kedves testvéreim, Isten iránti hálával jelentem be gyülekezetünk életének ünnepi eseményét, a konfirmációt. Az előző tanév előkészítő alkalmain két felnőtt férfi, 7 fiú és 6 leány, összesen 2 felnőtt és 13 fiatal készült erre a mai alkalomra. Közülük egy férfi, név szerint Hefner Péter, most részesül a keresztség sákramentumában. A többiek, Abos Péter, Csézli Márk Dominik, Gyüre Dániel, Kis Réka Sára, Kovács Kendra Bianka, Péterfi Orsolya Réka, Pop Róza, Ráduj Kíra, Szalvador Netó Benyámin, Szentitai Gergely, Tikász Álmos, Tóth Csenge, Üveges Ágoston és Varga Sándor gyermekként meg voltak keresztelve. Mivel tehát most a keresztelésre is sor kerül, kérem a gyülekezetet, álljunk föl, és hallgassuk meg először is, miképpen szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus a keresztség sákramentumát. Megírva található ez Máté evangéliuma 28. fejezetében, a 18. és következő verseiben. Jézus Krisztus mondja: nékem adatot minden hatalom menjen és földön. Menjetek el tehát, és tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Amen. Imádkozzunk. Köszönjük az drága Urunk, hogy a Te örökkévaló akaratod, hogy Jézus Krisztusban életet szerezél nekünk. Köszönjük, hogy Te szerezted a keresztség sákramentumát. Köszönjük a fiatalokat, akik részesültek már benne. És köszönjük Pétert is, aki most döntötte el ezt. Hisszük, hogy a Te szent lelked erejével. Köszönjük, Urunk, a szülői hátteret, hogy beteljesítették ígéretüket, és most itt állhatnak. A fiatalok is neked majd vallást téve, Urunk, a Te áldásodat kérjük a keresztelőre és a konfirmációra is. Hiszen ha Te nem áldod meg az életünket, akkor mi nem tudunk boldog életet élni. De köszönjük, hogy a Te akaratod, hogy veled közösségben boldogok legyünk. Amen. Először is most hozzád fordulok, Péter, hogy kész vagy-e elfogadni Isten szövetségét, és a keresztségben részesedve református egyházunk tagjává, és Jézus Krisztus reménybeli követőjével lenni. Ha igen, feleld így, kész vagyok.
Kész vagyok.
És most pedig mindannyiótokhoz fordulok. Kijelentitek-e Isten és a gyülekezet színe előtt, hogy a keresztségben szüleitek és keresztszüleitek által elvállalt kötelezettséget a keresztény hit megvallása által magatokra veszitek. Ha igen, felejétek, kijelentem. Most pedig mondjuk el együtt a gyülekezet tagjaival az egyetemes keresztjén anyaszentegyház hitvallását, az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszek egy egyetemes keresztjén anyaszentegyházat, hiszem a szentek közösségét, bűneink bocsánatát, testünk feltámadását és az örök életet. Amen. Most pedig tegyetek vallást Isten kegyelméről azzal a bizonyossággal és reménységgel, hogy újjászületésetek alkalmával magatok is megtapasztaltátok, vagy majd megtapasztaljátok azt, felelve a Heidelbergi KT első kérdésére. Micsoda tenéked életedben és halálodban egyetlen egy vigasztalásod? Az, hogy testestül, lelkestül, mind életemben, mind halálomban, nem a magamé, hanem az én hűséges megváltómnak, Jézus Krisztusnak a tulajdona vagyok, aki az ő drága vérével minden bűnömért tökéletesen eleget tett, s engem az ördögnek minden hatalmából megszabadított, és úgy megőriz, hogy az én mennyei atyám akarata nélkül egy hajszál sem eshetik le fejemről, sőt inkább minden az én üdvösségemre kell, hogy szolgáljon. Ezért szent lelke által engem az örök élet felől biztosít, és szív szerint készé és hajlandóvá tesz arra, hogy ezentúl ő néki éljek. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy Jézus Krisztusnak igaz követői, református egyházunknak holtig hűséges, engedelmes, bizonságtevő, szolgáló és áldozatkész tagjai igyekeztek lenni? Ha igen, felejétek, ígérem és fogadom. A minden kegyelemnek Istene pedig, aki elhívott titeket Krisztusban az ő örök dicsőségére, maga fog titeket felkészíteni, megszilárdítani, megerősíteni és megalapozni. Övé a dicsőség és hatalom, örökkön örökké. Most pedig járuljatok ide egyenként alázatos szívvel és szép rendben, hogy egyházunk gyakorlata szerint Isten igéjével kérjek áldást reátok, kezdve Péterrel, hogy ő előbb még részesedhessen a keresztség sákramentumában. Péter, keresztellek téged az Atyának, a Fiúnak, a Szentlélek Istennek nevében. Erőtlenségünket ő vette el, és betegségeinket ő hordozta. Az Úr minden ösvénye, szeretet és hűség azoknak, akik megtartják szövetségét és intelmeit. Habos Péter. Hűséges az Isten, aki elhívott titeket az ő fiával, Jézus Krisztussal, amit Urunkkal való közösségre. Csézli Márk Dominik. Ha pedig Krisztuséi vagytok, akkor Ábrahám utódai vagytok, és ígéret szerint örökösök. Isten adja, hogy kitegyen tőletetlenek. Gyere, Dániel. Nektek pedig még a hajatok szála is mind számon van tartva. Ne féljetek tehát, és sok verebecskénél drágábbak kaptok. Kis Réka Sára. A reménység Istene pedig töltsön be titeket a hitben, teljes örömmel és békességgel, hogy bővölködjetek a reménységben a Szentlélek ereje által. Ne félj, mert én veled vagyok, ne csüggedj, mert én vagyok Istened. Megerősítlek, meg is segítlek, sőt győzelmes jobbommal támogatlak. Kétszerfi Korsolya Réka. Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, ennyi vagy. Fogd szóda. Kérjetek, és adatik nektek. Keressetek, és találtok. Zörgessetek, és megnyitatik nektek. Rádolj Kíra. Akik az Úrban bíznak, olyanok, mint a Sion hegye, amely nem inog, hanem örökre megáll. Salvador Neto Benjamin. Harcold meg a hit nemes harcát, ragadd meg az örök életet, amelyre elhívattál. Tikász Álmos. Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat. Tóth Csenge. Boldogok a tiszta szívűek, mert ők meglátják az Istent. Üveges Ágoston. De én mindig veled leszek, mert te fogod jobb kezemet, tanácsoddal vezetsz engem, és végül dicsőségedbe fogadsz. Varga Sándor. Bölcsészeszlek, és megtanítlak, melyik úton kell járnod. Tanácsot adok, rajtad lesz a szemem. Én pedig, mint a mi Urunk Jézus Krisztusnak és Anya Szent Egyházunknak elhívott szolgája, református egyházunk önálló tagjaivá nyilvánítalak titeket, és felhatalmazlak titeket az úrvacsora hittel történő vételére. A kegyelmes Úristen pedig cselekedje meg veletek, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelmek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmak, sem magasság, sem mélység, sem semmiféle más teremtmény nem választhat el minket Isten szeretetétől, amely megjelent Krisztus Jézusban, a mi Urunkban. Amen. Gyülekezet foglalja el a helyét, és hallgassuk meg főgondnok Urunk köszöntő szavait.
Áldás békesség! Én is szeretettel köszöntelek titeket itt a gyülekezet színe előtt, hogy itt álltatok. Örültünk nektek nagyon, és örülünk is nagyon nektek. Külön öröm, hogy ez szombaton is elhangzott, hogy nagyon sokan vannak közületek, akik a gyülekezetben nőttek fel, és hűségesen jártatok, és itt is maradtatok közöttünk. És nagy öröm az is, hogy nagyon sokan vannak külsős iskolákból, akik hittanóra vagy barátok által kerültek ide, és nagyon örülünk így nektek is. És öröm van a szívünkben a felnőtt konfirmandusok miatt is, hogy megtaláltátok az utatokat, és ide találtatok hozzánk, és szombaton pedig hallottuk a ti bizonyságtételeteket is, és jó volt hallani kapcsolatotokat az Istennel, és jó volt hallani, hogy szeretnétek hozzátartozni. Ahogy szintén elhangzott, sokat gondolunk rátok, és valóban ez a gyülekezet imádságban hordoz titeket, nem csak ezt a konfirmandus csoportot, hanem a korábbiakat is, és nagyon szeretnénk, ha minél többen itt is maradnátok közöttünk. A fiatalokat várják az ifi órák, ahová többen jártok is, és örömmel tapasztaltam én is, amikor ott voltam közöttetek, hogy lelkesen vesztek részt ezen az alkalmakon. Felnőtteket is várják a különböző gyülekezeti alkalmaink. Reméljük, hogy megtaláljátok a helyeteket a sok lehetőség között, amit kínálunk, és amit az Isten kínál itt nektek. És egy igét hoztam még Dániel könyvéből. Ezt akkor mondják Dánielnek, amikor az örökkévaló országról kap egy kijelentést, és ez így hangzik a Dániel 7. könyvéből, a 27. versből. Az ország pedig, és a hatalom, és az egész ég alatt lévő országok nagyságai átadatnak a magasságos egek szentei népének, az ő országa örökkévaló ország, és minden hatalmasság néki szolgál és engedelmeskedik. Mi vagyunk, és ti vagytok az Isten népének a szentei, elkülönítettek számára, és a tietek az örökkévalóságnak az ígérete, miénk az örökkévalóság ígérete. Bízom benne, hogy ott találkozunk majd mindannyiunk utolsó útja után, és hogy ebben az örökkévalóságban szintén örvendezni tudunk. Kívánom, hogy ezen az úton járjatok, és amikor Isten közelébe vagytok, és az Uratoknak tartjátok őt, akkor másokat is vezessetek Istenhez. Úgy legyen.
Ifjúság kis kórusa szeretnék köszönteni az új gyülekezeti tagokat.
Áldás békesség! Korábban rendszeres ima téma volt az ifiben az, hogy Isten minél inkább élénkítse a közösséget új tagokkal, és mutassa meg az akaratát felénk. És mindig nagyon nagy bizonyság megtapasztalni azt, amikor ezek az imák meghallgatásra találnak. Emiatt is nagyon hálásak vagyunk a konfirmandusokért, és szeretettel látjuk őket 6:30-tól a pénteki alkalmainkon, valamint az ifi táborban. És két énekkel készültünk a köszöntésükre, amelyekben benne van az az örömhír, ami rájuk vár, valamint szeretnénk buzdítani a gyülekezetet, hogyha ismerik az énekeket, akkor énekeljenek velünk.
Soha nem mond el rólam, aki mindig vár, ha el.
Köszönjük szépen. Készülődjünk az úrvacsora osztásra. A 617. dicséretünk első és harmadik versét énekeljük. Hallgassátok meg, testvéreim, miként szerezte az Úr Jézus Krisztus a Szent Vacsora sakramentumát. A szereztetési igéket legbővebben Pál apostol írta meg a korintusiakhoz írott első levelében. Mert én az Úrtól kaptam, amit közöltem is veletek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárulták, vette a kenyeret, és hálát adva megtörte, és ezt mondta: vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti értetek megtöretik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen a poharat is vette, miután vacsorált, és ezt mondta: e pohár az új szövetség az én vérem által. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és isztok-e pohárból, az Úr halálát hirdessétek, amíg eljön. Pál apostol figyelmeztetést is fűz a szereztetési igéhez. Azért, aki méltatlanul eszi a kenyeret, vagy iszik az Úr poharából, vétkezik az Úr teste és vére ellen. Vizsgálja meg azért az ember magát, és úgy egyék a kenyérből, és úgy igyék a pohárból, mert aki úgy eszik és iszik, hogy nem becsüli meg az Úr testét, ítéletet eszik és iszik magának. Mert ha mi magunk ítélnénk magunkat, nem esnénk ítélet alá. De amikor az Úr ítél meg minket, akkor nevel, hogy a világgal együtt el ne kárhozzunk. Hallottuk az igét, szemünk előtt vannak a látható jegyek. Engedjünk Pál apostol felszólításának, és valljuk meg bűneinket Isten színe előtt. Urunk Istenünk, megvalljuk neked, hogy minden boldogtalanságunknak az a forrása, hogy tőled elszakadtunk, és hogy naponta szaporítjuk bűneinknek a számát. Urunk, fel se tudjuk sorolni, hiszen szinte minden pillanatban tudunk vétkezni, de köszönjük a te kegyelmes szeretetedet, amivel te mégis a boldogságot, a bocsánatot, az életet készítetted el nekünk. Könyörülj, Urunk, hogy lássuk a bűneinket lelked által, és tudjuk azt neked megvallani, és a te erőddel elhagyni. Máshogyan élni, máshogyan folytatni az életünket az úrvacsora után, köszönettel, hálával a te dicsőségedre. Urunk, végezd ezt a jó munkát mindannyiunkban. Amen. Vallást tettünk a bűneinkről, a keresztelőben vallást tettünk a mi hitünkről is. Mégis egy pár kérdést a szokásos rendünk szerint intézek hozzátok, és feleljetek rá hívő szívvel és hallható szóval. Isten színe előtt megvalljátok-e, hogy ti mindenestül fogva bűnösök vagytok, s ha Isten rajtatok meg nem könyörül, büntetést, halált és kárhozatot érdemeltek, ha igen, felejétek, megvallom. Hiszitek-e, hogy Istennek ez a könyörülő kegyelme jelent meg Jézus Krisztusban, aki kereszt halála és feltámadása által bűnbocsánatot és örök életet szerzett a benne hívőknek, ha igen, felejétek, hiszem. Reménységgel várjátok-e, hogy Isten, aki feltámasztotta az Úr Jézus Krisztust, általa minket is feltámaszt a halálból, és halandó testünket halhatatlanságba öltöztetve átvisz az ő örök dicsőségébe. Ha igen, felejétek, reménységgel várom. Végül ígéritek-e, hogy ti a kegyelemért hálából már a jelen való világban, mint az ő megváltottai, az ő dicsőségére igyekeztek élni? Ha igen, mondjátok, ígérem. Veletek együtt mindezeket én is megvallom, hiszem, várom és ígérem. Most azért én, mint Uramnak, Jézus Krisztusnak, méltatlan ugyan, mégis elhívott szolgája, hirdetem nektek bűneitek bocsánatát és az örök életet, amelyet megad Urunk ingyen kegyelméből, egyedül az Úr Jézus Krisztus érdeméért, mindazoknak, akik élő hittel elfogadják tőle. Most pedig, akik az úrvacsora áldásaiban részesedni kívántok, jöjjetek a szent asztalhoz alázatos, mégis örvendező szívvel. Az úrvacsora vétele alatt orgonaszót halljunk, és annyiból lesz más ez az úrvacsora vétel, hogy most nem a gyülekezeti házba levőket szólítom, hogy jöjjenek először, hogy vegyék az úrvacsorát, hanem először ti fogtok úrvacsorázni. Itt megtaláljuk a falat kenyeret, amit mindenki maga vegyen el, a másik oldalon pedig ott van a lenti asztalon a bor, a párkányon pedig a szőlőlé. Eldönthetitek, hogy melyikkel akartok úrvacsorázni, illetve aki gluténmentes kenyeret szeretne, azt kérem, hogy jelezze, hogy azt a tálcát nyújthassam feléje. Kedves testvéreim, így szerezte az Úr Jézus Krisztus az utolsó vacsora alkalmával a Szent Vacsora sákramentumát. Hasonlóan éltek vele az apostolok, reformátorok, hitvalló őseink, és így éltünk vele Isten kegyelméből mi is. Mielőtt eltávoznánk, fogadjátok a bátorítást Péter apostol első leveléből. Alázzátok meg tehát magatokat Isten hatalmas keze alatt, hogy felmagasztaljon titeket annak idején. Minden gondotokat ő rávessétek, mert neki gondja van rátok. Józanok legyetek, vigyázzatok, mert a ti ellenségetek az ördög, mint ordító oroszlán szerte jár, keresve, hogy kit nyeljen el. Álljatok ellene, erősek lévén a hitben, tudva, hogy ugyanazok a szenvedések telnek be testvéreiteken a világban. A minden kegyelemnek Istene pedig, aki az ő örök dicsőségére hívott el titeket Krisztusban, miután rövid ideig szenvedtetek, ő maga fog teljessé, erőssé, szilárddá és álhatatossá tenni, övé a dicsőség és a hatalom örökkön örökké. Amen. Adjunk hálát Istennek velünk közölt kegyelmiért. Drága Urunk, dicsérünk és magasztalunk értető kegyelme szeretetedért, amivel betöltöd lelked által az életünket, amivel megbocsájtod a bűneinket, és köszönjük, hogy asztalodhoz engedtél, hogy ezáltal is erősítsd a mi gyenge, pislákoló hitünket. Köszönjük a megélt közösséget veled és egymással, és segíts, Urunk, hogy ezt ne felejtsük el, hogy te fogod a mi jobb kezünket, és veled járhatunk, veled élhetünk. Köszönjük, Urunk, hogy kérhetjük az előttünk álló útra is a te vezetésedet, hogyha baj van, akkor tudjunk hozzád kiáltani segítségért. Ha jóval látogatsz meg, akkor pedig tudjunk téged áldani és neked köszönetet mondani. De mindenképpen a te dicsőségedre, neked szentelve élni. Amen. A kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, Jézus Krisztust. Amen. Végül énekeljük a 841. dicséretünket.